Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy igaz Istentől. Amen. Istennek igéjét olvasom a mi hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére. A Korintusiakhoz írt első levél 10. fejezetéből, az első versről a 13. versig terjedő ige szakaszból. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben, mindnyájan ugyanazt a lelki elevelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és fel kellett játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük. Figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ér titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísértetni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Istenünk tegye áldotta az igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását, imádkozzunk, gyertek! Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek Atya, mi a te méltatlan szolgáid alázatosan és őszinte szívvel adunk hálát neked, minden hozzánk és az egész emberi nemzetséghez való jóságodért, kegyelmedért. Áldunk téged a teremtésért, a gondviselésért, az élet minden ajándékáért, és áldunk mindenek felett a világ megváltásáért, ami Urunk Jézus Krisztus által. Áldunk a kegyelmi eszközökért, a dicsőség reménységéért. Add nekünk, Atyánk, hogy lássuk és értsük kegyelmet nagyságát, és szívünk mindig hálás legyen, hogy dicsőíthessünk téged, nem csak ajkunkkal, hanem egész életünkkel. Engedd, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a te szolgálatodra, és szentségben és igazságban járjunk előtted életünk minden napján. Szent és szerető Atyánk, segíts most minket abban, hogy ígédre, üzenetedre figyeljünk, a te világosságodban élhessünk, és a te utadon járhassunk, ami Urunk Jézus Krisztus segítségével. Jövelteremtő Szentlélek, szent ajándékoddal újíts meg szívünket. Amen.
Istenünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Mózes második könyvének 33. részéből, a 33. rész 21. verséből eképpen. És mondta az Úr, íme van hely én nálam, állj a kősziklára. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, bizonyára mindnyájunknak vannak kedvenc helyeink, ahol szívesen töltjük a szabadidőnket. Sokan talán éppen nyaralás előtt állnak, és már megvan a jól bevált üdülőhelyük, ahova évről évre visszatérnek. Biztos, hogy mindnyájunk életében van egy-egy olyan hely, ahol tudjuk, hogy nyugodtan lehetünk, ahol nem zavar bennünket senki. Vannak olyan helyek, ahol szívesen töltünk időt a barátainkkal, a családtagjainkkal, a munkatársainkkal vagy a szomszédainkkal. De nem csak ilyen földrajzi értelemben szeretjük a jól bevált helyeket, vagy vágyódunk el egy távoli szép vidékre. Mindnyájan szeretnénk, hogyha bizonyos emberek között, bizonyos csoportokban is lenne helyünk. Ha befogadnának bennünket egy baráti társaságba, ha befogadnának bennünket egy családba, vagy talán sokan a világ sodrásával együtt szeretnének a gazdagok és a híresek között lenni, szeretnék, ha lenne helyük a gazdagok és híresek között. Az már nagy előrelépés, kedves testvéreim, ha nem a világ által trendinek titulált közösségekbe és helyekre vágyunk, hanem Isten közelébe. Az már nagy dolog, ha eljutunk oda, hogy szeretnénk, hogy legyen helyünk egy gyülekezetben, ha szeretnénk, ha meglenne a helyünk egy szolgáló közösségben. Talán sokunknak vannak szomorú tapasztalataink arról, hogy milyen érzés az, amikor nincs valahol helyünk, ahol nem látnak bennünket szívesen, és talán ezt érzékeltetik is velünk, hogy neked itt nincs helyed, ez nem a te helyed. Azonban talán sokunknak van pozitív tapasztalatunk is, amikor átéltük, hogy valahol előre elkészített, biztos helyünk van. Nekem is volt tavaly nyáron egy ilyen élményem, amikor unokatestvérem esküvőjén voltam, és beléptünk az esküvő után, a templomi szertartás után egy nagy feldíszített terembe. Több száz ember volt ott, hatalmas tömeg, terített asztalok, és elbizonytalanodtam, hogy hát nekem hol itt a helyem, hol fogom megtalálni a helyemet. És olyan jó volt, amikor az egyik asztalnál, a teríték mellett ott volt egy kis névtábla, Kis Gyula lelkipásztor. És tudtam, hogy ez az én helyem, megnyugodtam, itt van a helyem. Azonban elmondhatjuk, hogy az ember nem csak ilyen helyzetekben keresi a helyét. Általában minden emberről elmondható, hogy a világban keresi a helyét. Hol a helyem a családban, hol a helyem a munkahelyen, hol a helyem az iskolában, mi a feladatom, mi a célom. Vagy hol van a helyem úgy általában a világban, hol egy biztos pont, amire építhetek. A lekcióként felolvasott igében Pál apostol Izrael pusztai vándorlását foglalja össze röviden, figyelmeztetve és bíztatva nem csak a korintusi gyülekezetet, hanem mindenkor keresztjénét, és így bennünket is. A textusként felolvasott ige is a pusztai vándorlás idején hangzott el. Az ember két legégetőbb kérdésére, hol a helyem a világban, és hol egy biztos pont, amire építhetek, Isten magára mutatva adja meg a választ. A pusztai vándorlás élethelyzetében Izraelről is elmondható, hogy kereste a helyét. Elhagyták már ugyan Egyiptomot, kijöttek már a rabszolgaság helyéről, de nem értek még el az ígéret földjére. Sok minden talán bizonytalannak tűnt a számukra. Még a lakóhelyük is csak egy sátor volt 40 éven át, ami csak fokozhatta érzetüket, hogy minden múlandó, minden változó, minden átmeneti. Mi volt mégis, kedves testvéreim, a biztos pont ebben a bizonytalan pusztai vándorlásban? Pál apostol adja meg a választ az 1 Korintus 10-ben, Krisztus a kőszikla. Krisztus a kőszikla volt az egyetlen biztos pont, ő vezette, ő táplálta, ő óvta a népet a 40 év viszontagságai között is. Izrael megtapasztalhatta a pusztai vándorlás idején, a változó világ hullámzó homoktengerében, hogy egyedül Krisztus a kőszikla, egyedül ő rá lehet alapozni, egyedül ő benne érdemes bízni. És a saját bőrükön is megtapasztalta Izrael népe, Izrael fiai, ha nem hallgatnak Istenre, ha nem az általa vetett alapra építik az életüket, akkor bizonytalanságba, anarchiába és pusztulásba hullanak. Maga Jézus is erre figyelmeztette a hallgatóságát, a tanítványait, amikor elmondta nekik a kősziklára épült ház példázatát. Úgy gondolom, hogy sokan ismerjük már ezt a példázatot, ezért csak néhány gondolatot emelnék ki belőle. Azzal kezdi, hogy aki hallja és megcselekszi, amit ő mond, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És azt gondolom, hogy ebben minden szó hangsúlyos. aki hallja és megcselekszi. Az a bölcs ember, aki nem csak hallgatja az Isten igéjét, hanem aszerint is él. Olyan ez az ember, mint aki kősziklára, szilárd alapra építette az életét, az életének az épületét. Aztán azt mondja az Úr Jézus, hogy jöttek a viharok, háborgott a tenger, fújtak a szelek, de nem omlott össze a ház, mert szilárd volt az alapja. Nem mondja az Úr Jézus, hogyha az ő személyére, a vele való közösségre alapozzuk az életünket, akkor nem lesznek problémák, amikor átadjuk az életünket Jézusnak, és az ő uralmát elfogadjuk az életünk felett, akkor nem lesznek nehézségek, nem lesznek viharok az életünkben. De azt mondja, hogy ha benne bízunk, és ráalapozzuk az életünket, akkor megállunk a viharok között. És aztán azzal folytatja, hogy aki hallja ugyan az ő beszédét, de nem teszi meg, az bolond. Kedves testvéreim, Jézus nagyon keményen, politikailag abszolút nem korrekten fogalmaz. Minden kertelés nélkül azt mondja, hogy aki csak hallgatja az ő beszédét, de nem cselekszi meg, az egyszerűen bolond. Az olyan, mint aki fövényre vagy homokra építi a házát, és amikor jönnek a szelek, az élet viharai, nyomorúságai, a nagy életműve, a nagy karrierje egyik pillanatra a másikra összeomlik. Mert nem volt szilárd alap, nem volt szilárd talaj az épülete, az élete alatt. És kedves testvéreim, bizonyos, hogy elkövetkezik, vagy előbb, vagy később, mindenkinek az életében egy-egy olyan vihar, ami megpróbálja az élete épületének a szerkezetét. És csak idő kérdése, hogy mikor dől össze az az épület, az az élet, amelyik nem Jézusra alapozódott. Lehet, hogy vannak itt köztünk olyanok, kedves testvéreim, akik úgy gondolják, hogy nem halad az életük egyről a kettőre. Talán úgy látják sokan, hogy amit kinkeservesen felépítenek, azt az élet viharai újra és újra tönkreteszik. Lehet, hogy el kell gondolkodnunk, kedves testvéreim, azon, hogy nem estünk-e mi is abba a hibába, hogy csak hallgatjuk az Isten igéjét, de nem hallgatunk rá. De nem engedünk neki, és nem aszerint élünk. Lehet az is, kedves testvérem, hogy vannak köztünk olyanok, akik nem jó alapra helyezték az életüket. A jó hír az viszont, hogy most még tart a kegyelmi idő. Ma még lehet alapot váltani. Isten igéje mindnyájunknak szól, van hely én nálam, állj a kősziklára. Azonban, kedves testvéreim, senki ne dédelgessen magában hamis istenképet, hamis várodalmakat az Isten országával, vagy az Istennel járással kapcsolatban. Az Isten nélkül felépített életünk sem részben, sem egészben nem menthető át a mozdíthatatlan krisztusi alapra. Isten nélkül épített életünk sem részben, sem egészben nem menthető át a mozdíthatatlan krisztusi alapra. A lelki életben nem működik az, amit az egyik tudományos csatorna sorozata mutatott be, az volt a címe, hogy házköltöztetők, és arról szólt a műsor, hogy fogták egy-egy háznak vagy épületnek a szerkezetét, felépítményét, levették az alapjáról, és akár több méterrel vagy több kilométerrel arrébb egy új alapra helyezték. Nyilván nem egyik napról a másikra, hosszú és precíz munka kellett ehhez. De kedves testvéreim, lelki értelemben ez nem működik. Nem működik, hogy rájövök arra, hogy az eddig felépített életem rossz alapon van, hát kell a szilárd alap, kell az üdvösség, kell a bűnbocsánat, kell az örök élet, és próbálom átmenteni az istentelen életemet, a bálványaimat, a szokásaimat, a terveimet, a céljaimat, csak legyen egy szilárd alap a lábam alatt, elfogadom Jézus alapját, elfogadom, hogy ráépítek, csak nem engedem, hogy beleszóljon az életembe. Ez lelki értelemben, ez a teljes épület áthelyezés nem működik. Pál apostol minden kétséget kizáróan állítja, sőt annak felette most is kárnak ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Pedig aztán Pál apostolnak lett volna mit átmentenie. Neki olyan karrierje, olyan élet épülete volt, aminek mindenki a csodájára járhatott. A kor legnagyobb tudósaitól tanult, több nyelven, világnyelveken beszélt, hatalmas karrier állt előtte. De azt mondja, mindez semmi. Amit az addigi életének évtizedei alatt felépített semmi, azt mondja, kár és szemét, hátrahagyom, hátam mögé vetem, és egyetlen célra tartok, Jézus Krisztus felé. És kitakarítok mindent az életemből, csak hogy Krisztusnak legyen benne hely. A másik fontos üzenete Isten igéjének az alapváltásával kapcsolatban, hogy ezt a lépést, kedves testvéreim, nekünk kell megtennünk. Nem fogja Isten úgymond észrevétlenül a jól felépített életünk alá oda csúsztatni a mozdíthatatlan krisztusi alapot. Azt mondja az ige a 2 Mózes 33.21-ben, állj a kősziklára, te állj a kősziklára, te hagyd el az eddig bizonytalan, múlandó és életedet tönkretevő alapot, és helyezd át az életedet a biztos alapra. Ezt a lépést senki nem fogja helyetted megtenni, Jézus Krisztus sem. Neked kell átállnod, neked kell átállnod a krisztusi alapra, a benne való bizalomra, a neki való engedelmességre. És ez az átállás azt is jelenti, kedves testvéreim, hogy át kell alakítanunk a gondolkodásunkat, az irányultságunkat, a céljainkat, a terveinket, egyáltalán az egész életünket Krisztusra és Krisztushoz kell hangolni, hogyha nem akarunk ezzel a világgal együtt elpusztulni. Erre biztat Pál apostol egy másik helyen, a Róma 12.1.2-ben. Kérlek titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti értelmeteknek megújulása által. Kedves testvéreim, ez az alapváltás, amikor elváltozik, amikor megváltozik az ember, amikor megváltozik a gondolkodásmódja, a vágyai, a tervei, az irányultsága, amikor alapot vált, amikor átáll a lelki kősziklára, Jézus Krisztusra. Hogy mennyire nem érdemes rajta kívül másra alapozni, azt jól szemlélteti egy kis videó néhány percben, ami a sokak által ismert videó megosztó portálon elérhető, a Szőnyeg címet viseli. Arról szól ez a kis jelenet, hogy főhősünk nagyon nyugodtan és biztosan kávézgat és mobilozik, miközben egy szőnyegen áll, amelynek az a felirata, hogy gazdaság. Egészen addig áll ezen nyugodtan, amíg egy láthatatlan kéz ki nem rántja alóla, és hanyat nem esik. Nagy nehezen feltápászkodik, körülnéz, látja, hogy vannak ott más szőnyegek is. És sorban mindegyiket kipróbálja, próbál ráállni újabb és újabb szőnyegekre, de valahogy mindegyik kihúzatik a lába alól. Ilyen szőnyegekre áll, mint munka, otthon, kapcsolatok, boldogság, biztonság, önazonosság, önmegvalósítás, józan ész. De mindegyiket kihúzzák a lába alól. És végül az utolsó esés után nagy nehezen feltápászkodik, és látja, van ám szilárd talaj a lába alatt, ami már nem egy szőnyeg, hanem maga a szilárd, stabil föld. És az van felírva a lába alá, hogy Isten. Meg tud végre állni szilárdan Istenen, Istenben bízva, Istenre alapozva. De amikor elkezd kacsingatni egy mellette lévő szőnyegre, amin a gazdasági mutatók emelkednek, és fél lábbal próbál azonállni, másik lábával meg Istenre bizakodni, akkor ugyanúgy kihúzzák lába alól a szőnyeget, és ugyanúgy elesik. Az a tanulság, a kedves testvéreim, ennek a kis történetnek, egyetlen biztos pont van ebben a világban, amire alapozhatjuk az életünket, ez pedig nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Az a lelki kőszikla, akiről beszél Pál apostol az 1 Korintus 10-ben. Talán sokan megtaláltuk már, kedves testvéreim, Jézus Krisztusban életünk biztos pontját, biztos alapját, Azonban hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy az árnyék világban töltött létünk időleges. Amikor elkezdünk sodródni a világgal, elkezdünk sodródni az árral, és egyre inkább a tekintetünket a látható és múlandó dolgokra vetjük, és elhisszük, hagyjuk magunkat elhitetni, hogy a látható dolgok örökkévalók és tartósak. Pedig a látható világ és benne a testünk is átmeneti és ideiglenes. Ezért hasonlítja az ige sátorházhoz a mi testünket, a mi életünket. És ezért figyelmeztet bennünket az apostol, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Vajon Krisztusra alapozó hívő emberekként nem vétünk-e mégis célt, amikor minden áron erre a világra akarunk berendezkedni? Tisztában vagyunk-e azzal, hogy csak az az érték, és csak az a maradandó, amit Krisztussal és Krisztusért teszünk? Tudatosítjuk-e magunkban, hogy testünk és földi életünk csak sátor? Nagyon tetszik az apostolnak ez a hasonlata, mert jól kifejezi az ideiglenességet. Mindnyájan voltunk már táborban, talán sokan voltunk sátortáborban is, vagy sátorozni is, és tudjuk azt, hogy a sátortáborba nem viszünk mindent magunkkal, ami az otthonban, a fix lakóhelyünkön természetes. Viszünk bizonyos élet szükségre való dolgokat, amit a sátorban is kell, hogy használjunk, mert szükségünk van ahhoz, hogy éljünk ezekre a dolgokra. Az ige sem azt mondja, hogy egyáltalán hagyjuk figyelmen kívül a látható világot és a látható dolgokat, viszont figyelmeztet a Szentírás, hogy ne tévesszünk célt, a hangsúlyok ne tolódjanak el. A testünkre igenis gondot kell fordítanunk, mert az a Szentlélek temploma, ha engedjük, hogy Isten szent lelke legyen ott az Úr. De visszatérve a sátortábor példájához, nem viszünk mindent magunkkal, otthonunkból, a stabil, fix lakóhelyünkről. Viszünk bizonyos életszükségre való dolgokat, de ugye senki nem szokott sátorozásra magával vinni koloniál bútort, mert a sátorban nincs rá szükség, és nem is tudnánk hasznát venni. Az igazi értékeket, az igazi drága dolgokat, azokat nem visszük magunkkal a sátorozásra. Nem is a sátorban gyűjtjük, hanem az otthonunkban, a fix, stabil lakóhelyünkön. Mert tudjuk, hogy a sátor csak időleges, viszont van egy otthon, ahova az igazi értékeket gyűjthetjük. Ez a biztos, stabil és maradandó lakhelyünk. Kedves testvéreim, lelki értelemben is vár ránk egy mozdíthatatlan, romolhatatlan, örök hajlék, ahova az Úr Jézus hív és vár bennünket. Amikor az Úr búcsúzott tanítványaitól, a következő szavakkal bíztatta és bátorította őket, ezt olvassuk János evangéliuma 14. részében. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem! Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Kedves testvérem, keresed a helyed a családban, keresed a helyed a munkahelyeden, keresed a helyed a baráti körben, az emberi kapcsolatokban, a szabadidődben. Téged is feszít a kérdés belülről, hogy hol a helyem a világban. Az Úr Jézus biztat, hogy nála névre szóló helyed van. Erről szól az előbb felolvasott ige. Az Úr Jézusnál névre szóló helyünk van. És el is mond az Úr Jézus ezzel kapcsolatban egy nagyon szép példázatot a királyi mennyegzőről. Ezt is bizonyára sokan ismerjük, csak néhány gondolatot szeretnék belőle kiemelni. Arról szól ez a példázat, hogy a király az ő fiának mennyegzőt és lakomát rendez, és elküldi az ő követeit, hogy átadják a meghívót erre a királyi mennyegzőre. Az első üzenet így szól, gyertek el, mert immár minden kész. Kedves testvéreim, Isten is egy olyan országba, egy olyan királyságba hív bennünket, ahol már minden kész. Isten mindent elkészített, ami az üdvösségünket szolgálja. Egy helyen azt mondja a Szentírás, minden dolgunkat megcselekedted értünk. Isten nem egy félkézbe, nem egy rendezetlenbe, nem egy rendetlenbe vár bennünket, hanem egy olyan országba és egy olyan állapotba, ahol már minden kész. Tökéletes helyre hív minket az Úr. De azt is tudjuk a példázatból, hogy csak az mehet el és mehet be ebbe a királyi mennyegzőbe, aki kap meghívót. Örömmel mondhatom, hogy itt és most mindenkinek átadtam a meghívót. A királyok királya mennyegzőjének a meghívóját. Mert itt és most neked is szól az ige, kedves testvérem, van hely nálam. Nálam van hely a te számodra is, állj a kősziklára. De azt látjuk a példázatban, az Úr Jézus azzal folytatja, hogy a hivatalosak sorban mondják vissza a meghívást, mindenféle kifogásokat keresve. Ezt kell tennem, azt kell tennem, nem érek én rá, hogy ilyen dolgokkal foglalkozzak. Finoman mindenféle kifogásokat keresve, de visszautasítják a meghívást. De akik végül hallgatnak a hívásra, és engedelmeskednek, azok bemehetnek a királyi mennyegzőbe. És ez a mi reménységünk is, kedves testvéreim, ha nem csak hallgatjuk, hanem meg is tesszük az Isten beszédét, meg is cselekedjük, amit az Úr Jézus mond nekünk, ha engedelmesek vagyunk, akkor bemehetünk a királyi mennyegzőbe. De mond még egy figyelmeztetést az Úr Jézus a példázat végén, csak az mehet be, akinek van mennyegzői ruhája. Mindnyájan voltunk már esküvőn, egyikünk sem az utcai ruhába, vagy a munkaruhában akart bemenni. Van mennyegzői ruha, van ünneplő ruha, és azt kéri és várja tőlünk Isten, hogy abban menjünk. És az akkori kor szokása szerint a vendéglátó, az esküvőt szervező biztosította az esküvői ruhát minden résztvevőnek. Isten a mi számunkra is biztosítja azt a lelki, mennyegzői ruhát, amivel bemehetünk az örökké valóságba. Azt mondja egy helyen a Jelenések könyve, azok mehetnek be a királyi mennyegzőbe, akik megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Nem más jelent ez, kedves testvéreim, mint amit úgy hívunk a bibliai szakkifejezéssel, hogy megtérés. Amikor megbánjuk a bűneinket, amikor rendezzük a kapcsolatunkat az élő Istennel, amikor engedjük, hogy Jézus az ő vére által megtisztítsa a mi lelki ismeretünket, a mi lelkünknek a ruháját, és nem csak bűnbánatot tartunk, hanem átadjuk az uralmat az életünk felett Jézusnak. Ezt jelenti megtérni. A gondolataink, a szavaink, a tetteink felett, az egész életünk felett átadjuk Jézusnak az uralmat. Vagy ha visszautalunk a textusként felolvasott igére, ez az alapváltás. Amikor alapot váltunk, amikor az istentelen, múlandó alapról áthelyezzük az életünket Jézus Krisztusra, amikor egyedül belévetjük a reménységünket, és elkezdünk neki engedelmeskedni. Ezekkel az igékkel bíztatja az Úr Jézus a tanítványokat, és így bíztat és így bátorít bennünket is. Ezért nem szabad nekünk sem csüggednünk vagy félnünk, mert Jézusnál van számunkra hely, akkor is, ha másoknál nincs helyünk. Ha nem fogadnak be, ha nem fogadnak el, ha kirekesztenek bennünket helyekről, közösségekből, biztosak lehetünk abban, hogy Jézusnál van számunkra hely. Ő mondja, aki én hozzám jön, azt nem küldöm el. Éppen ezért jöjjünk bátran Jézushoz, járjunk már most vele, hogy annak idején majd behívhasson bennünket a királyi mennyegzőbe. Jézus az előbb felolvasott igében egyrészt azzal biztatta tanítványait, hogy helyet készít nekik, másrészt pedig azzal, hogy újra eljön. És kedves testvéreim, ez a keresztény ember másik reménysége. Az egyik az, hogy van helyem a mennyben, a másik pedig az, hogy az én Uram nem hagy magamra, eljön értem. Azt mondja az Úr Jézus, hogy eljön értünk, azért, hogy elvigyen minket magával oda, ahol ő van. Így lehetünk örök és boldog közösségben Jézussal a mennyben. és az ő személye a biztosíték, a garancia arra, hogy ahol ő van, ott leszünk mi is. De kedves testvéreim, ez csak akkor igaz ránk nézve, ha már itt a Földön vele jártunk, ráalapoztuk az életünket, ha már itt a Földön az övéi voltunk. Megtudhattuk, kedves testvéreim, tehát az igéből, hogy Jézusnál van számunkra hely. Az a kérdés, kedves testvérem, hogy a te szívedben van-e hely Jézus számára. Nem valami hátsó kis elérhetetlen részen, nem valami kis sufniban, hogy hát igen, legyen azért ott Jézus az életembe, de ne akarjon nagyon beleszólni a dolgaimba. Van-e hely, kedves testvérem, az életed trónján Jézusnak? Kész vagy-e trón fosztani az énedet, az egódat, és kész vagy-e királyá Jézust koronázni az életed felett? Legyen az Úr Jézus már most az életünk királya, és akkor biztosak lehetünk abban, hogy számunkra is lesz hely az ő királyi lakomáján a mennyben. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert megláttad a mi életünknek a nyomorúságát, megláttad azt, hogy mennyit küszködünk hiába, és amit egyik nap felépítünk, azt másik nap lerombolja az élet mindenféle vihara. Köszönjük, hogy te nem akarod azt, hogy bizonytalanságban és kétségek között éljünk. Nem akarod azt, hogy az életünk tönkre menjen és megsemmisüljön. Köszönjük, hogy te azért küldted az Úr Jézus Krisztust, hogy legyen egy biztos alap az életünkön, az életünk alatt, amire építhetünk, amiben bízhatunk, amiben reménykedhetünk, és ami szilárdságot és biztonságot ad az életünknek. Mennyei Atyánk, szeretnénk végre feladni a küzdelmet, hogy a saját erőnkből boldoguljunk, boldogsághoz jussunk, vagy önmagunkat valósítsuk meg. Szeretnénk végre, mennyei Atyánk, a te személyesen az életünkre szóló tervedet megvalósítani. Szeretnénk alapot váltani, és a bizonytalan, istentelen alapról szeretnénk Jézus Krisztusra alapozni az életünket, a terveinket, a vágyainkat, a céljainkat. Szeretnénk teljes reménységünket és bizalmunkat belévetni. Így kérünk, mennyei Atyánk, szilárdíts meg bennünket, egyen-egyenként, de közösségként is az Úr Jézus Krisztus alapján. Add, hogy megtaláljuk a helyünket nálad, megtaláljuk a helyünket ebben a gyülekezetben is, abban a szolgálatban is, amire bennünket hívsz. És hisszük, mennyei Atyánk, hogy ha Krisztusra alapozzuk az életünket, akkor találjuk meg az igazi békességet, az igazi boldogságot és szeretetet. Add, hogy ezt a döntést, ezt az alapváltást minél hamarabb meglépjük. Őrizd meg bennünket a hamis váradalmaktól, a hamis istenképektől. Őrizd meg attól, hogy a bálványainkat át akarjuk menteni a krisztusi alapra. Add, mennyei Atyánk, hogy tudjunk veled teljesen újat kezdeni. Tudjunk tiszta lappal kezdeni, és engedjük, hogy az életünk lapját te írd tele a te akaratod és a te terved szerint. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy így áld meg a mi szeretteinket, a mi családjainkat. Te áld meg bennünket feladataink, munkáink, de pihenésünk között is. Add, hogy tudjunk jó bizonyságaid lenni a világban, hogy rád mutathasson az egész életünk. Imádkozunk, mennyei Atyánk, azért, hogy te légy gyülekezetünk közösségével, te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója. Imádkozunk egyházunk és nemzetünk közösségéért, add, hogy egyen-egyenként, de közösségként is királyá Jézust koronázzuk. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén legyünk háládatosak, melynél fogva meglátjuk majd az Istennek tetsző életet, és szolgáljunk Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.